6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
A magyar nyugdíjasok üdvözlik a januári rezsistoppot. Véget ért a központi középfokú írásbeli felvételi. A legmodernebb technológiát képviselő vetítőgép állt üzembe Miskolcon, a Béke Art moziteremben. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. 15 éve nem volt ilyen hideg a január, ami nyilvánvalóan a fűtési költségek növekedésével jár, de a kormány garanciát vállal arra, hogy a 3 millió 300 ezer magyar családtól átvállalja azt az extra költséget, amely a hideg miatt terhelni a családokat, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a rádióban. Hidvégi Balázs azt mondta, megfontolandó és eldöntendő, hogy az energiacégek ehhez hogyan tudnak hozzájárulni, hiszen korábban a különadókkal azokat a szektorokat kérték nagyobb szerepvállalásra, ahol magas profit keletkezik. Mint fogalmazott, arra kértük, hogy a közteherviselésből vegyék ki a részüket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek, a magyar családok élete könnyebbé váljon, ezt most sem zárjuk ki. A gázzal, villamos energiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítő szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart. A magyar nyugdíjasok üdvözlik a januári rezsistoppot. Fontos segítség volt a számukra, hogy az elmúlt években Európa legalacsonyabb energiaárát fizették Magyarországon, közölte közleményében az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület. Az intézkedés nagy segítség az időseknek, akiknek egyébként is jelentős tehertételt jelentenek a mindennapi kiadások. A januárban tapasztalt extrém hideg komoly mértékben megnövelte a nyugdíjasok kiadásait, és többszöröse fogyott el a tűzifának, de sokszorosára nőtt a korábbi években megszokott gáz- és áramfogyasztás is. Ez jóval nagyobb anyagi nehézséget okozhatott volna számukra, mint a korábbi években. Ezért a magyar kormány jó időben fontos döntést hozott azzal, hogy bevezette a januári rezsistoppot. Ez több mint 2 millió nyugdíjast érint, és óv meg az extrém hideg okozta többletköltségektől, amelyeket az állam átvállal, áll a sajtóanyagban. Véget ért a központi középfokú írásbeli felvételi. Több mint 70 ezer diák vizsgázott szombaton. Ennyien írtak központi középfokú felvételit magyar nyelvből és matematikából. A kijavított dolgozatokat az írásbeli vizsgát követő 8 napon belül lehet megtekinteni. Az iskolának erre egy munkanapot, azaz 8 órát kell biztosítania, írja az Eduline. Az idei vizsgasor tantárgyanként 50 pontos, 10-10 feladatból állt, melyet a felvételizőknek 45 perc alatt kellett megoldaniuk. A jelentkezők közül több mint 52 ezeren a 9. évfolyamra, 11 ezeren 6 évfolyamos gimnáziumba, míg 6400-an 8 évfolyamos képzésre adták be jelentkezésüket. Az Eduline beszámolója szerint a 8-osok matematika feladatában a térgeometria és a grafikonok szerepeltek, irodalomból pedig a feliratos filmek mellett vagy ellen kellett érvelniük a diákoknak. Azok a tanulók, akik alapos, igazolt ok miatt nem tudtak részt venni január 24-én az írásbelin, a február 3-ai pótalkalmon tehetik meg a központi felvételi vizsgát. Novemberben 6,2%-kal nőtt a reálkereset éves összevetésben, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset 525.900 forint volt, ez 10%-os növekedés. A nettó kereset medián értéke 417.900 forint. 2025. novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756.400, a nettó átlagkereset 525.900 forint volt. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-től bevezetett 3 gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, jegyezte meg a hivatal. Új kuratóriumi elnök áll az Universitas Miskolcinensis Alapítvány élén, számol be róla a Minap. A kuratórium eddigi elnöke Fükő László Károly lemondott tisztségéről, valamint kuratóriumi tagságáról. Az alapítvány alapító okiratában és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodtak új elnök kijelöléséről. A tisztséget január 26-ától Világi Oszkár tölti be, aki 2023. március 31-e óta tagja a kuratóriumnak. Az új elnök kuratóriumi tapasztalata és elhivatottsága biztos alapot jelent a testület és az alapítvány további munkájához, közölte a Miskolci Egyetem kommunikációs központja. A legmodernebb technológiát képviselő vetítőgép állt üzembe Miskolcon a Béke Art moziteremben. Ezzel új fejezet kezdődött, amely nem csak látványosabb filmélményt, hanem megbízhatóbb és fenntarthatóbb működést is hoz a város art moziába. A korszerű berendezést Tóth Szánta József, Miskolc polgármestere, valamint Bíró Tibor, a Miskolci Art mozikat üzemeltető Cinemis Nonprofit Kft. Ügyvezetője adta át. A korábban használt digitális vetítőgépet még 14 évvel ezelőtt építették be. Azóta azonban a technológia jelentős fejlődésen ment keresztül. Az előregedett berendezés az elmúlt évben többször is meghibásodott, ami egyre komolyabb kockázatot jelentett a vetítések biztonságára, különösen egy olyan rangos esemény esetében, mint a Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál. A mostani fejlesztés a Miskolci önkormányzat támogatásával valósulhatott meg. Régóta várt beruházások jönnek a szabolcsi vármegyeszékhely közlekedésében. A megjelent pályázati felhívás alapján megkezdődhet annak a beruházásnak a tervezése, amely a nyíregyházi vasútállomás és környékének megújítását célozza. Fejlesztik az állomás intermodális átszálló kapcsolatait. Új autóbusz pályaudvar is épül. Az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából a vasútállomás és a kapcsolódó P+R parkolók első ütemének mérnöki tervezése is megkezdődik, jelent meg az Origón. A most megrendelt mérnöki tervezési feladat egy korábbi tanulmány és engedélyezési szintű tervcsomag átfogó felülvizsgálatát és korszerűsítését is jelenti, írja a Magyar Építők. A vasúti peronok hossza 160 méterre nő, a peronburkolatok majdnem 11 ezer négyzetméteren újulnak meg, miközben a peronszegélyek hossza majdnem eléri a 2500 métert. Egyre több víz marad Magyarország területén, de több száz új víztározó és vízvisszatartó rendszer létrehozására lesz ugyanakkor szükség, mondta Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója az Inforádióban. A 2023-ban elkezdődött, 2027-ig tartó Vizet a tájba programnak már láthatóak az eredményei. A 2025-ös évben már 512 millió köbméter vizet sikerült eltározni a földekben, feltöltve a vízkészletet, illetve közel 900 gazda 25 ezer hektárnyi földet ajánlott fel vízvisszatartásra. 10-15 éve még a vizek 85%-a átfolyt Magyarországon. A legújabb adatok szerint ez 50% alá került, emelte ki a kutató. Magyarországon elsősorban a Dél-Alföld, illetve a Duna-Tisza köze a legaszályosabb terület. Vannak olyan térségek az országban, ahol jobb folyamatok zajlanak, ugyanis ott nyáron is 180-230 mm eső esik, szemben az országos átlag 110 mm-rel. Jó szőlőtermést jósoltak a környékbeli hegyközségek gazdái és a borrendek képviselői az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban a Szent Vince napjához kapcsolódó ünnepségen szombaton. Kalmár István, Mórahalmi hegybíró, miután levágott néhány vesszőt az emlékpark skanzenjének szőlőskertjében a kövidinka tőkéről, elmondta, a szőlővesszők egészségesek, épek, de az elmúlt évekhez képest némileg fejletlenebbek, ami a tavalyi év aszályos időjárásának következménye. Idén 17 borrend, mintegy 70 tagja, köztük Vajdaságból, Horgosról és Bajmokról érkező vendégek köszöntötték a 300 körül Hispániában vértanú halált halt szent ünnepét. Három bronzérmet szereztek a miskolci Justitia Fujiyama Sportegyesület sportolói kassán. Az említett városban zajlott a 18. Bozogán Memorial nemzetközi karate verseny, ahol mintegy 600 induló vett részt. Ez a szlovákiai megmérettetés volt az egyesület szezonnyitó versenye. A részletekről Kisvirág edző számol be, őt hallják.
A Bozogán emlékversenyen vettünk részt kassán, és ez egy nemzetközi barátságos verseny, több mint 500 nevezés volt. Miskolcról hárman utaztunk, a kadett kategóriába indult saját korosztályának megfelelően Trója Panna, és egy korosztálya feljebb Lukács Mária, és a felnőttek között pedig Svercsógriána. Ez ugye nagyon a szezon elején van ez a verseny, december 10-e körül még versenyeztünk, utána volt egy hét pihenő, és aztán már kezdtük is az ünnepek folyamán az edzéseket, külön a versenyzői edzéseket, hiszen már ugye január közepén tatamira kellett állni, és ennek megfelelően készítettem őket, bár ez a verseny, ez csak egy kisebb kategóriájú verseny, így nem volt nagy jelentősége, hogy milyen helyezést értek el, a gyakorlás volt a lényeges rajta. A gyakorlás volt ugye az elsődleges cél, 3 bronzérmet szereztek a lányok, úgyhogy ezzel elégedettek is lehetünk. Mivel nem tétverseny volt, így ez tökéletes szezonkezdés. Majd február végén, illetve március elején lesz a következő verseny, addig most folyamatosan az edzésmunka lesz, nem lesz versenyzési lehetőség, ott viszont már beindulnak majd a szezonnak megfelelő versenyek, lesznek ugyanúgy gyakorló versenyek, de lesznek komolyabb, akár kvalifikációs, vagy komolyabb nemzetközi versenyek is.
Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
Ám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. A vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad, ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsen. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. január 26-a, hétfő reggel van. A meteorológusok szerint többnyire erősen felhős, borult, helyenként párás idő várható, de kisebb-nagyobb vékonyodás, szakadozás előfordulhat a felhőzetben. Elszórtan nagyobb eséllyel északkeleten, keleten várható csapadék, jellemzően eső. A déli-délkeleti szelet a délalföldön kezdetben erős lökések kísérhetik, majd északira, északnyugatira fordul és mérséklődik a légmozgás. A minimum hőmérséklet -2 és +6, a legmagasabb nappali 1 és 9 fok között valószínű. És akkor a tartalomból. Nemrég jelent meg egy friss tanulmány, melyben egy terepi kísérlet révén arra mutattak rá a szerzők, hogy közepes vadsűrűség mellett az erdőgazdálkodási beavatkozások fásszárú újulat növekedésre gyakorolt hatása erősebb, mint önmagában a vad kizárásé. Idővel a fényigényes kocsánytalan tölgy felújulását a kerítéseken belül a gyorsabban növő árnyéktűrő versenytársak, mint a gyertyán akadályozzák, míg a kerítésen kívül a fajok közötti verseny mérsékelt vadnyomás mellett kisebb mértékű lehet. A 7 éves vizsgálat legfőbb üzenete ugyanakkor, hogy harmonizálni kell az erdészeti és vadgazdálkodási gyakorlatokat az erdők természetes megújulása érdekében. A részletekről majd Kovács Bence, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoport tudományos munkatársa mesél rádiunknak. Tartsanak velünk! Three brothers in a fire, willing to die for their faith. But you were with them in the fire, and they walked out the next day. And Daniel met a lion, because he chose to pray. But you shut the mouth of that lion, and he walked out the next day. So what's gonna be said of me when it's all said and done? Will I stand for my beliefs or will I turn around and run? Will let the whole world hear me say, I'm unashamed of the gospel of Jesus Christ and the truth that changed my life. For the name above all names, I'm unashamed. And I will live my faith out loud, take a stand and stand my ground for the one who took my shame.
I'll tell the whole world about you. I'm unashamed.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Németné Juhász Bettina vagyok. A férjemmel és 3 kisgyermekünkkel Csarodán élünk, ahol a Beregsurányi, Beregdaróci, Márokpapi, Csarodai egyházközségekben végzünk lelkészi szolgálatot. A bibliaolvasó kalauz mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszából olvasom Isten ígét, a János evangéliuma 7. fejezetének 11. versétől a 13. versig bezárólag, így szólít meg minket Istenünk üzenete. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő. És sokat suttogtak róla a tömegben. Némelyek azt mondták róla, hogy jó ember, mások viszont azt, hogy nem az, sőt félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Ebben az evangéliumi részben csodálatos képet kapunk arról, hogyan és hányféleképpen lehet viszonyulni Jézushoz. Hogyan és hányféleképpen kereshetjük őt, vagy épp hagyhatjuk figyelmen kívül. Mert voltak abban az időben is olyanok, akik egyszerűen nem kedvelték, mert szerintük más volt, mint ők. Mert nem fért bele az életükbe. Nem szerettek volna szembenézni hiányosságaikkal, bűneikkel, megoldásra váró problémáikkal. Így könnyebb volt nem kedvelni, mint önmagukba nézni. Voltak, akik egyszerűen úgy érezték, hogy Jézus megzavarhatja az akkori életüket. Felboríthatja a jól bevált szokásokat, amik nem a legtökéletesebbek, de legalább az övék. Még ha nem is vezet sehová, és nem is boldog benne senki. Volt azonban olyan csoport is, akik keresik őt. Kérdezgetik, hogy hol van. Mert éreznek valami különös vonzódást, valami vágyat a közelébe lenni és hallgatni őt. De voltak olyanok is, akiknél azonban egyszerűen csak témává vált, anélkül, hogy bármit is észleltek vagy megvalósítottak volna tanításaiból az életükben, csak vitatkozás tárgya maradt netán. És többen voltak, akik féltek beszélni róla, kérdezni tőle, vagy épp hinni abban, hogy ő valóban Isten fia. Ezek a képek talán szembesítenek minket ma azzal, hogy mi is választ adjunk, hogy melyik csoportba tartozunk. Nekünk személy szerint ki Jézus az életünkben? Hogyan viszonyulunk hozzá? Befolyásolja az életünket az ő megváltó munkája? Súlyos és egyenes választ váró kérdések, amelyek elől nem térhetünk ki, amelyekre válaszolnunk kell. Netán annyira más Jézus és az ő gondolkodása, a példát adó élete, hogy zavarunkban inkább nem kérünk az ő tanításából. Netán annyira félünk szembenézni bűneinkkel, hogy jobbnak gondoljuk, ha nem is kérünk a Jézus által felkínált ajándékokból. Netán azoknak a táborát erősítjük, akik félnek beszélni a megélt, átélt csodákról, félnek attól, hogy mások gúnytárgyává teszik hitüket, bizonyságtételüket, s hívő életüket. Döntésre váró kérdések, amiket nem háríthatunk el. Szembe kell nézni vele és válaszolni rá őszintén, minden sallangot félretéve. Akarunk-e a Krisztushoz tartozni? Elfogadom őt életem megváltójának. Hiszem és remélem, hogy ezekre a kérdésekre már kész a válasz a szívünkben. Amen. Imádkozzunk. Imádságot meghallgató mennyi édesatyánk, megalázzuk magunkat szent felséged előtt, mert nem vagyunk méltók szeretetedre és végtelen kegyelmedre. Mint ahogyan te is naponta megújuló kegyelemmel vagy irántunk, nekünk is úgy kell minden nap újult erővel küzdeni a bűn, a vétek ellen. Naponta megvallani, hogy te vagy életünk ura, oltalmazója, támasza és reménysége. Ehhez kérjük tőled az erőt, a szeretetet, mert ezek nélkül elveszett, cél nélkül bolyongó emberek vagyunk. Így kérünk, maradj velünk minden nap, legyen gondod a betegekre, özvegyekre, árvákra, a kétség közt élőkre. Szent fiadért, a Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
You're mine.
Ügyek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Véget ért a központi középfokú írásbeli felvételi, több mint 70 ezer diák vizsgázott szombaton, ennyien írtak központi középfokú felvételit magyar nyelvből és matematikából. A kijavított dolgozatokat az írásbeli vizsgát követő 8 napon belül lehet megtekinteni. Az iskolának erre egy munkanapot, azaz 8 órát kell biztosítania, írja az EduLine. Az idei vizsgasor tantárgyanként 50 pontos, 10-10 feladatból állt, melyet a felvételizőknek 45 perc alatt kellett megoldaniuk. A jelentkezők közül több mint 52 ezeren a 9. évfolyamra, 11 ezeren 6 évfolyamos gimnáziumba, míg 6400-an 8 évfolyamos képzésre adták be jelentkezésüket. Az EduLine beszámolója szerint a 8-osok matematika feladatában a térgeometria és a grafikonok szerepeltek, irodalomból pedig a feliratos filmek mellett vagy ellen kellett érvelniük a diákoknak. Azok a tanulók, akik alapos, igazolt ok miatt nem tudtak részt venni január 24-én az írásbelin, a február 3-ai pótalkalmon tehetik meg a központi felvételi vizsgát. A magyar nyugdíjasok üdvözlik a januári rezsistoppot. Fontos segítség volt a számukra, hogy az elmúlt években Európa legalacsonyabb energiaárát fizették Magyarországon, közölte közleményében az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület. Az intézkedés nagy segítség az időseknek, akiknek egyébként is jelentős tehertételt jelentenek a mindennapi kiadások. A januárban tapasztalt extrém hideg komoly mértékben megnövelte a nyugdíjasok kiadásait, és többszöröse fogyott el a tűzifának, de sokszorosára nőtt a korábbi években megszokott gáz- és áramfogyasztás is. Ez jóval nagyobb anyagi nehézséget okozhatott volna számukra, mint a korábbi években. Ezért a magyar kormány jó időben fontos döntést hozott azzal, hogy bevezette a januári rezsistoppot. Ez több mint 2 millió nyugdíjast érint, és óv meg az extrém hideg okozta többletköltségektől, amelyeket az állam átvállal, áll a sajtóanyagban. A háború kitörése óta Magyarország több mint 100 milliárd forint humanitárius segítséget nyújtott Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medencei óvodapedagógusok és tanítók találkozóján. Soltész Miklós úgy fogalmazott, Magyarország katonát és fegyvert soha nem fog küldeni. Az eddigi humanitárius támogatást leginkább ukrán emberek gyógyítására, élelmiszerre és gyógyszeres segítségre fordították. Soltész Miklós köszönetet mondott a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban jelenlévő felvidéki és kárpátaljai óvoda és iskolapedagógusoknak a magyarság határon túl történő megmaradásának segítéséért. A Rákóczi Szövetség 4 hétvégén át mintegy 600 külhoni óvonőt és tanítót lát vendégül sátoraljaújhelyi táborában. Jó szőlőtermést jósoltak a környékbeli hegyközségek gazdái és a borrendek képviselői az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban a Szent Vince napjához kapcsolódó ünnepségen szombaton. Kalmár István, Mórahalmi hegybíró, miután levágott néhány vesszőt az emlékpark skanzenjének szőlőskertjében a kövidinka tőkéről, elmondta, a szőlővesszők egészségesek, épek, de az elmúlt évekhez képest némileg fejletlenebbek, ami a tavalyi év aszályos időjárásának következménye. Idén 17 borrend, mintegy 70 tagja, köztük Vajdaságból, Horgosról és Bajmokról érkező vendégek köszöntötték a 300 körül Hispániában vértanú halált halt szent ünnepét. Régóta várt beruházások jönnek a Szabolcsi vármegyeszékhely közlekedésében. A megjelent pályázati felhívás alapján megkezdődhet annak a beruházásnak a tervezése, amely a nyíregyházi vasútállomás és környékének megújítását célozza. Fejlesztik az állomás intermodális átszálló kapcsolatait. Új autóbusz pályaudvar is épül. Az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából a vasútállomás és a kapcsolódó P+R parkolók első ütemének mérnöki tervezése is megkezdődik, jelent meg az Origón. A most megrendelt mérnöki tervezési feladat egy korábbi tanulmány és engedélyezési szintű tervcsomag átfogó felülvizsgálatát és korszerűsítését is jelenti, írja a Magyar Építők. A vasúti peronok hossza 160 méterre nő, a peronburkolatok majdnem 11 ezer négyzetméteren újulnak meg, miközben a peronszegélyek hossza majdnem eléri a 2500 métert.
Európa Rádió híreit hallották. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, nemrég jelent meg egy friss tanulmány, melyben egy terepi kísérlet révén arra mutattak rá a szerzők, hogy közepes vadsűrűség mellett az erdőgazdálkodási beavatkozások fásszárú újulat növekedésre gyakorolt hatása erősebb, mint önmagában a vad kizárásé. Idővel a fényigényes kocsánytalan tölgy felújulását a kerítéseken belül a gyorsabban növő, árnyéktűrőbb versenytársak, mint a gyertyán akadályozzák, míg a kerítésen kívül a fajok közötti verseny mérsékelt vagy nyomás mellett kisebb mértékű is lehet. A 7 éves vizsgálat legfőbb üzenete ugyanakkor, hogy harmonizálni kell az erdészeti és vadgazdálkodási gyakorlatokat az erdők természetes megújulása érdekében. A további részletekről Kovács Bence, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoport tudományos munkatársa mesélt rádiónknak, a riporter Balázs Alexandra.
Igazából két lépéssel távolabbról indítanék. Ez a tanulmány része egy 2014-ben indított viszonylag összetett erdőökológiai kísérletnek, amit a Hunren Ökológiai Kutatóközpont és a Pilisi Parkerdő ZRT közösen alakított ki a parkerdő területén a Pilis-Szentkereszt és Pilis-Szentok közötti hosszú hegyen. És ez egy olyan szerencsés együttállás volt, hogy igazából az erdészek számára is releváns kérdéseket tudtunk elkezdeni kutatni, és ez a vizsgálat alapvetően két különböző erdőgazdálkodási mód vagy keretrendszer, a hagyományos vágásos gazdálkodás bizonyos elemeit és az úgynevezett török erdőgazdálkodás elemeit hasonlítja össze, illetve azt, hogyha különböző féleképpen nyúlunk hozzá az erdőhöz, akkor az hogyan változtatja meg a termőhelyi viszonyokat, itt az avar-talaj viszonyokat, illetve a mikroklimát értem, és ez hogyan hat a különböző élőlénycsoportoknak a diverzitására, hogyan regenerálódnak egy-egy ilyen beavatkozás után, valamint kitüntetett figyelmet fordítottunk a természetes felújulásra, és kísérletről volt szó, dolgoztunk beültetett erdészeti csemetékkel, és annak néztük a növekedési viszonyait öt különböző fafajnak, amit a vattól elzártam, vizsgáltunk, és emellett viszont ténylegesen kíváncsiak voltunk a vad hatására is a felújulási folyamatokban, viszont ezt nem beültetett csemetéken vizsgáltuk, hanem eleve a területen lévő fásszárú egyedeken, tehát ezek természetes újulati egyedek voltak, amit 2014-ben még mielőtt elkezdtünk volna bármiféle ilyen beavatkozást kialakítani, akkor kiválasztottunk egyet egy elkerültett 6x6 méteres ilyen térészen belül, és ahhoz a lehető legközelebb, és ilyen csemetepárokkal dolgoztunk. És a kiválasztásnak a szempontja az igazából az volt, hogy természetesen azonos fafajú legyen, nagyjából azonos méretű, három méret kategóriában dolgoztunk, 0-20, 20-50, 50-130 centi közötti újulati egyedek lettek ekkor kiválasztva, és arra is figyeltünk, hogy a becsülhető rágottsági előtörténetük is ezeknek az egyedeknek hasonló vagy ugyanaz legyen, tehát hogy az alakjuk, hogyha szemmel láthatóan mondjuk az adott tárgyévben szenvedett rágottságot, akkor lehetőleg mind a kettő ugye úgy legyen kialakítva. És ebbe a vizsgálatba igazából egy akkor érkezett és nagyon-nagyon lelkes biológia-kémia szakos hallgatóval, Tóth Bencével kezdtünk bele, és akkor a következő évben kerültek kialakításra maguk a kezelések, amik a kísérletnek a gerincét képezték, és folyt tovább tulajdonképpen ugyanazzal a módszertannal a vizsgálat.
Fontos volt, hogy milyen fával ellátott területen vizsgálódnak? Tehát, hogy ott milyen fák vannak?
Igen, ez abszolút fontos volt. Tehát mi egy Gyert János Kocsintán tölgyes állományban egyébként előtte viszonylag hosszú időn keresztül a hagyományos vágásos üzemmódnak megfelelően kialakuló gazdasági erdőt választottunk az erdészettel közösen. Ez egy összefüggő három erdő részletet érintő terület, kevesebb, mint 40 hektár, mondjuk ilyen 37 hektár, és igazából a kiválasztásnak a szempontja az az volt, hogy az örök erdőgazdálkodás azt alapvetően inkább az árnyéktűrőbb fafajú erdőkre idézőjelben dolgozták ki. Ott már egy nagyobb tudásanyag és több tapasztalat állt az erdészek, az erdészet tudomány rendelkezésére. Tehát ugye ezt már tudták, hogy Bükkösben ez a módszer ez jól működik, és a célfafaj jól megújítható. Ez Gyert János tölgyesben egy fokkal kérdésesebb volt, mert a tölgy ez egy fényigényesebb fafaj, különösen mondjuk a megtelepedés csírázás követően még bírja az árnyalást egy olyan 3-5 évig, de utána már szüksége van egy nagyobb mennyiségű beérkező fényre ahhoz, hogy a hosszirányú növekedése is el tudjon indulni. És ez egy kérdés volt, hogy vajon az örök erdőgazdálkodás keretein belül, amit itt a közép-európai régióban főként lékekkel, ilyen kisebb facsoportok eltávolításával szoktak végrehajtani, vagy hát legalábbis ez a leggyakoribb fahasználat. Változó, hogy milyen méretű ilyen lékeket alakítanak ki. Mi ebben a vizsgálatban az egy fahosznyi átmérőt alkalmaztuk, ez azt jelenti, hogy egy akkora kör alakú ilyen záródás hiányos foltot hoztunk létre, tehát onnan az összes felnőtt faegyed és a második lombkorona szintben, ott ugye tipikusan ebben az állományban gyertyánok fordulnak elő, tehát hogy a második lombkorona szintben lévő egyedeket is eltávolítottuk, minden olyan fát, aminek az átmérője meghaladta az 5 cm-t, és ez ebben az állományban egy 20 méter átmérőt jelentett.
Egy picit segítsünk a laikusoknak, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy hagyományos vágásos üzemmód és folyamatos erdőborítást biztosító örökerdő üzemmód.
A hagyományos vágásos gazdálkodási módok egy jelentős részét tulajdonképpen a mezőgazdaság körforgásosságára lehet mondjuk ráhúzni. Ebben az esetben általában az adott erdőrészletet, vagy mondjuk egy nagyobb egységet egyszer egy időben termelnek le, amikor eléri az optimálisnak tekintett úgynevezett vágási érettségi kort, tehát amikor már a kitermelendő fa értéke legnagyobb, és ekkor mondjuk ilyen átlagosan, legalábbis Magyarországon ilyen 3-5 hektáros úgynevezett véghasználati területek keletkeznek. Azért nem azt mondom, hogy tarvágások, mert az egy ilyen speciális változata ennek a gazdálkodásnak, ugyanis tipikusan nem egy lépésben kerül letermelésre, hogy ez a 3-5 hektár, hanem ezt megelőzi több olyan kisebb intenzitású beavatkozás, ami elkezdi a felső szinten lévő fáknak az áródását egy kicsit megbontani. Ezáltal amik maradnak, azok még évekig több fényt kapnak, nagyobb lesz a koronának is az úgynevezett növőtere, tehát ott egy kicsit fokozottabb erőforrásokhoz fognak jutni. És akkor ez általában 2-3 ilyen előkészítő lépés után kerülnek aztán véghasználatra. És ez amiatt lehet fontos, hogy ideális esetben, ha mondjuk ez egy kellően hosszú idő, akkor ezek a véghasználati területek vagy vágási területek már rendelkezni fognak egy megfelelő mennyiségű természetes újulata, és akkor innentől pedig újraindul a folyamat, hogy akkor ott lesz egy nyílt térszín, ahol el tudnak kezdeni növekedni ezek a fájszárú egyedek, és indul tovább az erdészeti munka tisztításokkal, aztán gyűjtésekkel. És akkor ehhez képest az örökerdő gazdálkodás során nem keletkeznek ilyen nagyméretű, záródáshiányos úgynevezett vágásterületek. Az erdő borítása ideális esetben folytonos, ebben létrejönnek ideális esetben nem szabályos, ilyen záródáshiányos foltok, és hát leggyakrabban Közép-Európában ezek lékek, kisebb facsoportok, amiket mint egy pogácsa szaggatóval a tésztából eltávolítanak az erdészek, de lehet ez abszolút egy ilyen szabálytalan hálózatban elhelyezkedő fa kitermelés is, amikor tényleg egyedenként vágnak ki fákat. Ugye a kettő üzemmód aztán jelentősen eltérő idős állományt fog eredményezni, mert ugye az egyik esetben, amikor egy lépésben kerül eltávolításra minden vágásos gazdálkodás után, tulajdonképpen egy korosztály fog megjelenni, és ez jelentősen csökkenti a fáknak a méretbeli változatosságát, vagy méretdiverzitását, a függőleges és a horizontális összetettségét, vagy legalábbis szerkezetét mindenféleképpen egyszerűsíteni fogja, míg hogyha ilyen kisebb térléptékű beavatkozásokkal dolgozik mondjuk egy-egy erdőgazdálkodó, akkor vertikálisan és horizontálisan sokkal összetettebb, sokkal inkább a természetes állapotokhoz közeli állományképet fogunk kapni, ami nem mellesleg a különböző bolygatásoknak is sokkal ellenállóbb lesz, illetve nyilván a biodiverzitás szempontjából is azért előnyösebb, hiszen eleve nem bomlik meg mondjuk egy 5-10 évre, tehát nem lesznek majd a zárt erdei viszonyoktól nagyon eltérő környezeti feltételek, és ugye egy ilyen többszintes, változatosabb szerkezetű erdőben több különböző élőlénycsoport vagy több faj tudja mondjuk megtalálni a saját életfeltételeit.
Ugye 2014-ben elindult ez a kísérlet, és önök ennek keretében 7 éven át követték nyomon a 2014 őszén kiválasztott és állandósított bekerített vadnak kitett újulati egyedpárok rágottságát, túlélését és növekedését. Tehát magyarán önök 7 éven keresztül azt vizsgálták, hogy mi az oka annak, vagy milyen feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy mondjuk egy erdő megújuljon, és mondjuk, hogy mi a függvénye annak, hogy mondjuk ez gyorsan történik meg, lassan, vagy egyáltalán nem történik meg?
Majdnem. Tehát, hogy igazából 7 éven keresztül vizsgáltuk azt, hogy egyes egyed párok, amiknek az egyik része a vadnak ki van téve, a másikat pedig csak a különböző mértékben megváltozott környezeti viszonyok, tehát több belső fény, megnövekedett talajnedvesség, hogyan hat ezek növekedésére, túlélésére, stb. Részben ezt vizsgáltuk, hogy ezek a bekerített vagy vadnak kitett egyedek mennyiben tudnak túlélni vadhatás mellett, vagy mennyiben más a növekedési dinamikájuk, de ugye ez csak egy aspektus, mellette ott van ugyanúgy a megváltozott környezeti viszonyoknak a kérdésköre is, illetve a különböző fajok közötti versengés is, ami azért szintén egy sarkalatos pontja annak, hogy mennyire újul az erdő, illetve hogy az az újulat, az milyen fafaj összetételű lesz aztán a későbbiekben.
De a vadkitettség az nagyon fontos ebben a tanulmányban, ugye?
Igazából ez volt az egyik alappillér, a másik meg tényleg a különböző beavatkozásoknak a hatása, ami nyilván egy ilyen komplex környezeti hatásként jelenik meg. Ez alatt érthetjük azt, hogy megváltoznak a fényviszonyok, megváltoznak a talajnedvesség viszonyok, a hőmérséklet is, illetve főleg annak a kiegyenlítettsége is eltér az erdei viszonyokhoz. De nekünk négy különböző beavatkozás típusunk volt. A legdrasztikusabb az egy mikrotarvágás volt, amin belül hagytunk még egy hagyási csoportot, és emellett volt még egy olyan területünk, ami egyébként területileg megegyezett a tarvágásra, ezeknek 80 méter volt az átmérője. Szóval volt meg egy olyan területünk, ahol a felső lombkoronaszínben lévő fafajoknak az egyharmadát nagyjából egyenletesen eltávolítottuk, és a teljes alsó szintet ki kellett szednünk ahhoz, hogy az egyes ismétléseink azok összehasonlíthatóak legyenek. Ez a három beavatkozás típus volt az, ami reprezentálta a vágásos gazdálkodást, és akkor a már említett egy fahosznyi, vagyis 20 méter átmérőjű lék volt, ami az örök erdőgazdálkodást reprezentálta.
Kedves hallgatóink, Kovács Bencével, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársával Balázs Alexandra beszélgetett.
Bennem kavarog a hangod, dudolva kering és vágtat, mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utánad. Pont ugyanaz a hallgatat, napba fort végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek űri kékét, mint bárki másnak. A végüket fogjuk a parton, minden boldogan éles, a baj messze csatangol. Pont ugyanaz a hallgatat, napba fort végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek, tűri kékét, mint bárki másnak. És ma nem fogunk csöndbe lenni, ha kicsit jobban foglak szeretni, és ha meg is potlunk a szélben, majd azt is tárgyal.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Ahogy jön, úgy is megy, s nem kívánhatsz mást. Oda fuss, aki vár, bárhol is jártál. Új design, egy új design formál, egy új design, nem egy életre szabják. És ha fáj, akkor fáj, úgy se tart soká, sok a hely, ahová nem is tartoztál. Egy új design, új design formál, új design, nem egy életre szabják. Gyere, ülj mellém, új közel hozzám, ma nem csinálunk mást. Mindig ülj mellém, vársz, és a csend, benne a szél, te a lavára lépsz. Egy új irány, egy új irány formál, egy új irány visz egy életre hozzá. Gyere, ülj mellém, búj közel hozzám, nem csinálunk mást. Mindig állj mellém, búj közel hozzám, s így megyünk tovább, így megyünk tovább. Gyere,
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.